sea. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. You're the only one who's faithful to me.
Éjfél. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. A Nemzeti Választási Iroda megkezdte az áprilisi országgyűlési választásra keddig regisztrált mintegy 489 000 levélben szavazó választópolgár számára a szavazási levélcsomagok postázását. Amennyiben a választópolgár április 5-éig nem kapja meg a kérelmében megjelölt postacímre a szavazási levélcsomagot bármely külképviseleten vagy bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodában, személyesen kérheti annak pótlását. Emlékeztettek rá a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok a névjegyzékbe történő regisztrációkor, kérhetik a szavazási levélcsomag postai kézbesítését vagy személyes átvételt. Annak, aki a postai kézbesítést jelölte meg, a Nemzeti Választási Iroda postai úton juttatja el a szavazási levélcsomagokat a regisztrációkor megadott címre. Több mint 1 milliárd forint értékben két nagyszabású természetvédelmi projektet indít az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plus keretében, közölte az Agrárminisztérium természetvédelemért felelős államtitkára a projekt nyitó eseményen. A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen javul majd az erdőterületek természetességi állapota, valamint a gyepes élőhelyek kezeléséhez szükséges természetvédelmi infrastruktúra az Aggteleki tájegységben. Rácz András arra hívta fel a figyelmet, hogy az Aggteleki Nemzeti Parkot 1985-ben alapították Magyarország negyedik nemzeti parkjaként, és ma az ország egyik legjelentősebb természetvédelmi területe. A fejlesztések célja a természetes és természetközeli állapotú erdők megőrzése, valamint az egykorú, elegyetlen vagy idegen fafajokból álló erdők fokozatos átalakítása, változatos szerkezetű, őshonos fajokból álló állományokká. Rácz András rámutatott, hogy a két fejlesztés együttesen járul hozzá ezen terület értékeinek hosszú távú megőrzéséhez. Az erdők és gyepek természetességi állapotának javítása erősíti a biológiai sokféleséget, javítja számos védett és közösségi jelentőségű faj élőhelyi feltételeit és támogatja a Natura 2000 területek természetvédelmi célú kezelését. Megkezdődik március 23-án a Millió Lépés 11 hetes kihívása. Magyarország egyik legnagyobb mozgásra ösztönző közösségi programja ezúttal a női egészségre irányítja a figyelmet a Gyerünk Anyukám szlogennel, közölte a szervező a Magyar Szervát Ültetettek Szövetsége. A rendezvény célja, hogy a Millió Lépés applikáción keresztül a mozgás népszerűsítése mellett felhívja a figyelmet a nők egészség megőrzésére és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára, miközben 100 iskola ismét lehetőséget kap 1 millió forint értékű sporteszköz beszerzésére. Az őszi rekordok is azt mutatják, hogy a Millió Lépés mára valódi közösségi mozgalommá vált Magyarországon. Idén tavasszal a női egészségre szeretnék külön felhívni a figyelmet, sokszor azt látják, hogy a nők a család minden tagjára odafigyelnek, miközben saját egészségükre már kevesebb idő jut. A résztvevők az ingyenes Millió Lépés mobil alkalmazás segítségével gyűjtik a lépéseket, miközben virtuálisan bejárják az országos kékkör útvonalát. Az alkalmazás mintegy 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így mindenki a saját lehetőségei szerint csatlakozhat a kihíváshoz. A résztvevők egy-egy iskolát támogatnak a lépéseikkel, a kihívás végén 100 iskola nyerhet 1-1 millió forint értékű sporteszköz támogatást, áll a közleményben. Újra meghirdeti a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Szülőföldön Magyarul programot, amelyre kettő lehet jelentkezni, mondta Nacsa Lőrinc a Facebook oldalán közzétett videóban. A miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte, a magyar nemzet alapját a magyar családok jelentik. 16 éve építik a családalapú Magyarországot, és olyan átfogó családtámogatási rendszert hoztak létre, amely nem csak Európában, hanem az egész világon egyedülálló. Ismertetése szerint a program keretében idén is évi egyszeri bruttó 100 000 forint összeggel támogatják azokat a gyermekeket és fiatalokat, akik tanulmányaikat szülőföldjükön magyar nyelven végzik. Ezzel nem csak köszönetüket fejezik ki a külhoni magyar családoknak, amiért gyermekük számára magyar iskolát választottak, hanem ösztönzik is a magyar iskola választást, hiszen a magyar oktatás a megmaradás kulcsa a határon túl, fogalmazott az államtitkár. A program keretében kétféle támogatás érhető el, az óvodások és iskolások az oktatási nevelési támogatást igényelhetik, a felsőoktatásban tanulók pedig a hallgatói támogatást.
Az időjárásról.
Észak-kelet felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, nagyrészt napos idő várható, fátyol felhőkkel, de a déli tájakon felhősebb lehet az ég. Az észak-keleti szelet sokfelé kísérhetik élénk, olykor erős széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 17 fok között valószínű. Hajnalban 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, de a szélvédett fagyzugokban gyenge fagy is valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
12. alkalommal hirdeti meg Hahó könyvtársak című olvasás népszerűsítő játékát a II. Rákóczi Ferenc könyvtár. A felhívásra idén is a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei iskolák 3. és 4. osztályos általános iskolai tanulói jelentkezhetnek 4 fős csapatokkal. Az első forduló feladatlapja már elérhető a könyvtár honlapján, az rfmlib.hu oldalon. A beküldési határidő április 15-e. A megoldásokat személyesen vagy postai úton a Görgei úti főépületbe várják, vagy a Hahó könyvtársak kukac@rfmlib.hu e-mail címre. Az írásbeli forduló 2 részből áll, a 2. beküldési határideje május 15-e. Az írásbeli fordulók során legjobban szereplő csapatok jutnak tovább a szóbeli döntőbe, ami június 8-án lesz. Itt a gyerekek találkozhatnak a zsűri tagjával, Berg Judit, József Attila díjas íróval, hiszen az ő 2 művéből kell készülni a játék fordulóira. A Hahó könyvtársak fődíja egy egynapos buszos kirándulás a Bükkalja központjába Bogácsra, emellett lesznek értékes ajándékok is. A 2. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekrészlege egy rajzpályázatot is hirdet, rajzban mondom a kedvenc mesémet címmel, a költészet napja alkalmából. És már készülnek a tavaszi szünet programjaira is a gyermekkönyvtárban. Miklós Katalint a 2. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári csoportjának vezetőjét hallják.
Igen, régi hagyomány, mert ahogy számoltam, most ebben az évben, 2026-ban, 12. alkalommal hirdetjük ezt a olvasás népszerűsítő játékot, és ennek egyébként volt egy előzménye, tehát 12 év óta nevezzük Hahó könyvtársaknak, de valójában ennek az előzménye egy olyan olvasás népszerűsítő pályázat volt, aminek az volt a címe, hogy szeressétek a könyvet a tudás forrását. Tehát gyakorlatilag itt is az olvasás népszerűsítés volt a cél, de ott abban a játékban, már hirtelen nem is emlékszem, hogy ott szóbeli döntővel zártuk el, lehet, hogy nem, és akkor ebben is más ez a Hahó, meg abban is, hogy ott nem a kortárs gyermekirodalom volt fókuszban, hanem mindig egy ilyen nagy évfordulóhoz kapcsolódva, ha mondjuk például névadunk 2. Rákóczi Ferenc évforduló volt, vagy azzal kapcsolatos feladatokat kellett megoldani. Tehát ott az olvasás népszerűsítés is cél volt, de nem ennyire, mint ebben, mert ott egyáltalán a tájékozottságot, a műveltséget, tehát stb. Azt mérlegeltük, mondjuk úgy. Úgyhogy ez az olvasás népszerűsítő játék, a Hahó könyvtársak, pedig mindig a kortárs gyermekirodalomhoz kapcsolódik. Tehát itt az a cél, és már most is nagyon jó látni, mert ugye az első forduló feladatlapja már a könyvtár honlapján van, hogy az első fordulónál, ami könyvet el kell olvasni, Berg Judit, Tavasszan áttengeren című művét egyébként, hogy már nagy lelkesen kölcsönzik a pedagógusok, gyerekek egyaránt, sőt, az online előjegyzésben is szerepel, és éppen tegnap mondta az egyik iskola leendő felkészítő pedagógusa a játékra, hogy a gyerekek annyira lelkesek, és először félt, hogy egy kicsit attól tartott, hogy egy egész könyvet el kell olvasni, de nagy a lelkesedés. Úgyhogy a 2. fordulónál is majd egy másik Berg Judit könyvet kell elolvasni, és akkor a szóbeli döntő, ahova a legjobb csapatokat hívjuk be, meg ugye ez csapatjáték. 3., 4. osztályosoknak hirdetjük, és 4 fős csapatok vehetnek részt. És talán a játék népszerűségét mutatja az, hogy nehéz eldönteni egy iskolából, annyira sok lelkes gyerek van, és megkeresést kaptunk, hogy mi lenne, hogyha több csapat indulhatna. Úgyhogy most úgy szerepel a kiírásban, hogy iskolánként 2 csapat vehet részt, hogy másoknak is lehetőséget adjunk. Szóval a szóbeli döntőre a legeslegjobbakat hívjuk be, és ami ebben a Hahóban már hagyomány, Hahójátékban, és a másikban nem volt, hogy a szóbeli döntőn a zsűri elnöke az mindig az az író, akinek a művével foglalkoztak a gyerekek, ugye gyakorlatilag több hónapon keresztül, mert már március van, ugye, és már elkezdődik fizika, felkészülés, olvasás, stb. És június 8-án lesz a szóbeli döntő, és az mindig hatalmas nagy élmény, az írónak is egyébként, mert a szóbeli döntőre egy jelenetet kell hozni, jelmezes jelenetet a adott műből, egy részletet, és nagyon-nagyon szoktak neki az írók is örülni, hogy hú, hát az ő művük, az most így a gyerekek interpretálásában megjelenik, hát a gyerekeknek meg pláne, hogy azt gondolom tényleg meghatározó élmény, hogy egy élő íróval találkozhatnak, és Berg Judit személyisége meg annyira kedves, nyitott gyerekbarát, ő maga is 4 gyermekkel rendelkezik, úgyhogy nagyon szereti és ért a gyerekek nyelvén, nem csak az irodalmi munkássága számottevő.
És nem először jár Miskolcon, szívesen fogadta a felkérést?
Igen, szívesen fogadta, és nagy-nagy meglepetésre a kollégák mondták is, hogy rá több évet kell várni, mert annyira népszerű és be van táblázva, úgyhogy nagyon kedves gesztus volt tőle, hogy talán nem véletlen, hogy Miskolcra igent mondott. Egy dátumot felajánlottuk, akkor nem június 2-át, azt hiszem, vagy 1-ét, akkor mondta, hogy külföldön van, és akkor nem adtuk fel, és ezért egy kicsit csúsztattuk a szóbeli döntött, és tényleg nagy-nagy örömünkre akkor már ráér is itt lesz, és tényleg nyitottan és örömmel vállalta.
Hogyan zajlik tulajdonképpen az első forduló, és mi a határidő?
Az első forduló feladatlapját az már a honlapon elérhető, nyomtatott formában is esetleg, aki úgy szeretné, szívesen oda tudjuk adni. Tehát a Tavaslan áttengeren című művel kapcsolatos feladatok vannak. Van benne keresztrejtvény, fogalmazást is mindig szoktunk adni, mert ugye annyira sok-sok jó pályázat, első fordulós játék érkezik, hogy igyekszünk ott is olyan feladatokat, ahol a gyerekek tudását, ha lehet ezt mérlegre tenni, de mégiscsak mérlegre tesszük, úgyhogy április 15-ig van azért idő, úgyhogy még ugye el kell olvasnia, az nyilván a gyerekekben leülepszik, akkor kitalálják ezt a fogalmazást, stb. Stb. Úgyhogy április 15-ig kérjük, hogy érkezzen be a pályamű. Ugye ez egy vármegyei szintű olvasás népszerűsítő játék, úgyhogy természetesen a miskolci iskolák, főleg akik a szomszédban vannak, azok ugye papíralapon is beszokták hozni, de természetesen az e-mailes változatot is fogadjuk a gyermekkukac@rfmli.hu-ra, úgyhogy ez az első fordulónak a határideje, és akkor, ha ez letelik, akkor már tesszük fel a második fordulót is, még annak a címét most nem mondhatom meg, az még titok, és azt pedig majd május 15-ig kell elkészíteni, beküldeni, és akkor utána adunk egy kis időt arra, hogy felkészülhessenek a szóbeli döntőre, mert ahogy említettem, az június 8-án lesz. És ahogy mondani szokás, nem babra megy a játék, mert hogy nyeremények lesznek, könyv nyeremények is, dedikálni is lehet majd az ajándékkönyvet Berg Judittal, úgyhogy egy dedikált művel is, meg a találkozás élményével távozhatnak a gyerekek. Plusz, már azt is megszerveztük, lefoglaltuk, június 22-én, ez egy hétfői nap, a nyári szünet első napja, akkor pedig akik nagyon jól szerepelnek a szóbeli döntőn, azok egész napos szafari buszos kiránduláson vehetnek részt a Bogácson és környékén, és még gyermeki íróval is találkozhatnak aznap.
És van egy rajzpályázat is itt a gyermekkönyvtárban.
Igen, a rajzpályázatnak is nagy hagyománya van, ugye ez is az olvasás népszerűsítés szolgálja, ha nem pont ilyen módon, mint a Hahó könyvtársak játék. Hát itt azt a címet adtuk ebben az évben, hogy rajzban mondom el kedvenc mesémet, azaz lerajzolják azt a kedvenc történetet. Nem adtunk meg ilyen szigorúan, hogy csak egy szerzőhöz kapcsolódva, mert azt gondoljuk, hogy így a gyerekek még szabadabban szárnyalhatnak, és tényleg a kedvencüket rajzolják le. 1-től 8. osztályig hirdettük meg, vagy a célközönséget, mert azt gondoljuk, hogy a felső tagozatos gyerekeknek is lehet kedvenc történetük, és hát ugye 1-től 8. korosztály között nagyon sok olyan gyerek van, aki szeret rajzolni, alkotni. Nem határoztuk meg azt sem, hogy milyen technikával készülhet, rábízzuk a gyerekekre, lehet az vízfeszték, krétarajz, vagy nem tudom én, bármilyen, mert mindig olyan meglepő és különleges technikával készült alkotások szoktak beérkezni a rajzpályázatra. Annyi megkötésünk volt, hogy A per 3-as méretű legyen, meg a legfontosabb tudnivalókat, a név és a többi elérhetőség, az alkotás, a mű cím, és a többi a szerepeljen a rajz hátoldalán, mert ugye ez nekünk fontos, majd a kiállítás szempontjából is, és itt pedig most ugye a tavaszi szünet pont akkor lesz, amikor a költészet napja is van azon a héten, mert hogy ez a rajzpályázat mindig, ennek is már hagyománya van, a költészet napja apropóján kerül meghirdetése, úgyhogy már március 25-ére várjuk a rajzokat, mert ugye ott még egy zsűri lesz, és akkor április 14-én, most így esik ez a nap, vagy ezt a napot választottuk ki, hogy április 14-én, amikor már a gyerekek visszamennek a tavaszi szünet után, akkorra tervezzük a kiállítás megnyitóját, mert hogy a legszebb, a legjobb alkotások, a zsűrizett alkotások a második Rákóczi Ferenc könyvtár kiállításán is részt vesznek, és nem csak ez a dicsőség éri a gyerekeket, hogy kiállításra kerülnek a munkáik, hanem természetesen itt is ajándékokra számíthatnak, és a zsűri külön fogja értékelni. Azt gondoljuk, hogy talán ez igazságosabb, hogy külön azoknak a gyerekeknek a rajzai, akik valamilyen rajzszakkörön, rajzképzésben vesznek részt, és külön akik meg nem csak úgy szeretnek rajzolni. Úgyhogy várjuk tehát március 25-ig az alkotásokat. Már egyébként érkeztek az irodában, van egy kupac.
Kik alkotják a zsűri tagjait?
A zsűri tagjai Somlai Balázs lesz, a Balázs Győző Református Líceum formatervező, iparművészet és rajztanára, meg itt a kollégák közül is mindig szoktunk egy kicsit mi is már, ha nem is vagyunk szakemberek, de mi is zsűrizzük a rajzokat.
Mik az elmúlt évek tapasztalatai? Sok pályázat érkezik, szívesen rajzolnak a gyerekek?
Igen, hát megdöbbentünk azt hiszem a múlt évben, hogy 803 rajz érkezett, mi magunk se akartuk elhinni. Ez is egyébként vármegyei szintű rajzpályázat, és hát egy ilyen nagy merítésből egyébként azt gondolom, hogy jó arányban, mert körülbelül 40 gyereket szoktunk a 4 kategóriában, hogy alsós, felsős, rajzos, nem rajzos, tehát olyan 40 gyereket értékelünk, úgyhogy sok rajz érkezik. Hát nem mindegyik gyereket tudunk, de hát ez egy ilyen jellegű pályázat, hogy itt is úgy a legjobbak kerülnek értékelésre. Persze egy kicsit azokat sajnáljuk, azokat a gyerekeket, de hát azt gondolom, hogy ezt talán kiskorban is el kell tudni fogadni, hogy nem minden gyerek győztes minden versenyen, ha úgy tetszik.
A tavaszi szünetben milyen programok várják a gyerekeket itt a könyvtárban?
A tavaszi szünetben két programot szervezünk. Az egyiket április 8-án szerdán, tehát ott a húsvét utáni héten, amikor is mesésházfoglalót tartunk. Itt nagyon népszerű szokott lenni ez a játékunk, mert itt a gyermekkönyvtárban különböző mesés állomásokat alakítunk ki, ahol kreatív képességeiket is kipróbálhatják, különböző játékos feladatok is vannak. Még lehet, hogy az első emeletre is megyünk, mert annyiféle állomás van itt, tehát egy ilyen kis önfelett játékot kell itt elképzelni, és természetesen a könyvhöz, a meséhez, az olvasáshoz kapcsolatosak ezek a feladatok, de előzetes felkészülés nem igényel, úgyhogy csapatokban részt vehetnek a gyerekek szülőkkel, nagyszülőkkel, mert azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés a könyvtár iránt a különböző szünetekben is, mert hát ugye ott van egy pár nap, amit a szülőknek meg kell oldani, és gyakran tapasztaljuk, hogy erre a mesés házfoglalókra, játékokra nagyszülőkkel érkeznek, és az kedves aranyos tud lenni, hogy a nagymama is, a nagyapa is adott esetben részt vesz ezen a játékon. A másik tavaszi szünidőlős programunk az pedig április 10-én pénteken lesz, amikor is mesetarisznya foglalkozást hirdetünk. Ugye azok a kedves hallgatók vagy résztvevők, könyvtárba járók, akik már ilyen részt vettek, tudják, hogy ez egy élőszavas mesélés. A kolléganőm dr. Miskolci Barbara megtanulja ezt a mesét, amit aznapra kitalál, és akkor a közönségnek előadja, utána van egy kis játék, tehát itt is természetesen a mese, a könyv az megkerülhetetlen.
Hol érdeklődhet a programok iránt, aki szeretne bővebb információt kapni, találni?
Természetesen nyitottak vagyunk, mert telefon itt rendelkezésre áll még azért ebben a mai világban is. A telefonszáma, a közvetlen telefonszáma a gyermekkönyvtárnak a 0646 503 126, de természetesen legegyszerűbb a könyvtár weboldalán, a www.rfmli.hu-n is természetesen ott a hírekben a különböző programok megtalálhatók. Írhatnak a könyvtár chat oldalára is, ott is a kollégák rögtön válaszolnak, vagy természetesen a gyermekkönyvtárnak az e-mail címére is, meg a közösségi médiában is, ugye fent van a Mesebirodalom második Rákóczi Ferenc könyvtár, ott is időről időre megosztjuk a programokat.
12. alkalommal hirdeti meg Hahó könyvtársak című olvasás népszerűsítő játékát a második Rákóczi Ferenc könyvtár. A felhívásra idén is a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei iskolák 3. és 4. osztályos általános iskolai tanulói jelentkezhetnek 4 fős csapatokkal. Az első forduló feladatlapja már elérhető a könyvtár honlapján, az rfmlib.hu oldalon. A beküldési határidő április 15-e. A második Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekrészlege egy rajzpályázatot is hirdet, rajzban mondom a kedvenc mesémet címmel, a költészet napja alkalmából. És már készülnek a tavaszi szünet programjaira is a gyermekkönyvtárban. Miklós Katalint, a második Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári csoportjának vezetőjét hallották.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
For the day,
Repeta.
Repeta. Repeta.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Sérüléssel zárta a fedett pályás szezon Tóth Anna gátfutó, Osztravában kezdte meg idei fedett pályás verseny szezonját a DVTK atlétája. Ezt követően a németországi Karlsruhe-ban volt egy versenye, ahol a célba érkezéskor sérült meg. Anna már a rehabilitáció nagy részén túl van, így már edzőjével a szabadtéri szezon tervezik. Egy meglepetés érte viszont a fedett pályás szezon alatt, hiszen egy újabb díjat vett át Nyíregyházán az országos bajnokságon. Megkapta az Európai Atlétikai Szövetség hivatalos plakettjét U23-as Európa rekordjáért. Tigyi József tanítványa a tavalyi fedett pályás országos bajnokságon 7,95 század másodperces idővel nyerte meg a női 60 méteres gátfutást, amely új U23-as európai rekordnak bizonyult, és ez azóta is fennáll. Tóth Anna gátfutót a riportersütő Dávid Pelé kérdezte.
A fedett pályás szezonra hogyan készültél, hogyan alakult, vagy volt két verseny, azokra kitérünk, miként kezdődött a fedett pályás szezon?
Egy fantasztikus felkészülésen vagyok túl. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült a felkészülésünk így a téli időszakban. Több edzőtáborban is voltam, kétszer voltam Nyíregyházán egy-egy hetet, illetve januárban elutaztam a szövetséggel La Palmára egy ilyen edzőtáborba, ahol két hetet töltöttünk. Fantasztikusan sikerült egyébként, tényleg az egyik legjobb felkészülést mondhatnám erre a szezonra, hisz semmi problémám, semmi sérülés nem hátráltatott. Úgy gondolom, hogy sokat tudtunk előrelépni, sokat erősödtem, ezt így az eredmények és az idők és a súlyok is mutatták. Úgyhogy nagyon izgatottan álltam neki ennek a fedett pályás szezonnak, mert tényleg nagyon jól sikerült a felkészülés.
És a fedett pályás szezon nektek gátfutóknak az mit is takar? Gondolom ilyenkor nem 100 méteren futottak.
Igen, fedett pályán 60 méteres gátfutás a versenyszám. Nyilvánvalóan ilyenkor a téli időszakban az erőnlétre helyezzük a fókuszt, nem is inkább az állóképességre, hisz 60 méteren annyira nem igényel állóképességet ez a versenyszám. Úgyhogy ilyenkor nagyon, ez egy jó eszköz a szabadtéri szezonra nézve, hisz jobban tudunk koncentrálni az első gátra, vagy a rajtra, a ráfutásra, akár tényleg a távnak az első felére. Úgyhogy amúgy nagyon szeretem a 60 méteres gátfutást emiatt, mert tényleg egy jó alapot tud adni a szabadtérre nézve.
Az első gátban, illetve a rajtban mit sikerült fejlődni? Mindig említett, hogy mindig az a mumus. Itt mit sikerült most fejleszteni az ebből a felkészülési időszakba?
Úgy gondolom, hogy amúgy sikerült előrelépnünk. Nagyon ezen volt a hangsúly, hogy a tényleg a rajtgépből való kijövetelés, az első gát, vagy az első gát közre helyezzük a hangsúlyt, mert tényleg az a gyengém, és tényleg elmondhatom azt, hogy sikerült előrelépnünk. Ezt az idők is mutatták, illetve ugye az edzőtáborban sokszor volt lehetőségem versenyezni Kozák Lucával így edzések keretein belül, és így a tavaly vagy a tavaly előtti edzésekhez képest szerintem sikerült fejlődnöm és javulnom, főleg úgy, hogy Luca most idén nagyon jól teljesít, úgyhogy ez is azt mutatja, hogy tényleg sikerült előreléptünk a rajt szempontjából, úgyhogy ezen volt most idén leginkább a hangsúly.
Ha jól tudom a hírek alapján, hogy Osztravában kezdődött a fedett pályás szezon, mennyire vártad, mi is volt ez az osztravai verseny?
Ugye első körben az edzőtáborból hazajöttünk január vége fele, és rá másfél-két hétre következett az első verseny ugye Osztravába. Ez egy gold meeting volt, úgyhogy elég erős mezőnnyel kellett ugye versenyeznem így első versenyre. Ez egyébként nekem nagyon új volt, de nagyon-nagyon vártam, kíváncsi voltam, hogy mit tudok teljesíteni. Egyébként brutál jól melegítettem, tényleg azt éreztem, hogy ez most jó lesz. Izgultam, kíváncsi voltam, hogy mit fogok magamból kihozni. Viszont az élet úgy hozta, hogy a versenyen ezt nem tudtam megmutatni, valamiért nem sikerült olyan jól az a futás, kicsit ilyen lapos volt, kicsit nem pörgött, nem tudom, hogy mi történt, de egyébként ez nálam jellemző, hogy az első két versenyen még nem tudom kihozni magamból azt, ami bennem van. Úgyhogy emiatt egy kicsit csalódott voltam, 8-22-t futottam, ami az egyéni csúcsomhoz nézve viszonylag gyenge, nem egy nagyon katasztrófa idő, szóval ilyen tényleg ilyen közép időnek mondanám a számomra, vagy az esetemben, de nyilván jobbat szerettem volna, úgyhogy ezzel az osztravai versennyel nagyon nem voltam elégedett.
Az osztravai versenyt mi követett? Gondolom egy kis regenerálódás, és utána milyen verseny következett?
Utána hazautaztunk, és volt egy hetem összeszedni magam, összekapni így a dolgokat, ami esetleg egy kicsit félrecsúszott ezen az osztravai versenyen, és egy elég tartalmas hétnek álltam elébe, mert vasárnap futottam volna Németországba, szerdán Szerbiába, pénteken pedig Horvátországba, szóval egy elég izgalmas hétnek álltam neki, de az utolsó edzéseken is tök jól teljesítettem, úgy gondolom, hogy jól sikerültek az edzések, illetve a gátos edzések, úgyhogy amúgy nagyon bizakodóan álltam neki ennek a hétnek.
Karlsruhe, az hogyan zajlott, hogyan élted meg az osztravai verseny után Karlsruhe-ban? Mi történt, mi zajlott?
Ugye ez a verseny vasárnap volt, úgyhogy szombaton elutaztam, nagyon-nagyon jók voltak a körülmények, nagyon tetszett a pálya, úgyhogy nagyon izgatottan vártam. A másnap a melegítésem is szerintem nagyon jól sikerült, sokkal magabiztosabb voltam, mint Osztravában, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy mit tudok teljesíteni. A versenyen ugye egy óra csúszás volt az időrendben, ebben nem volt semmi rendkívüli, ez elő szokott fordulni, szóval úgy gondoltam, hogy meg tudom oldani ezt a szituációt is, sőt próbáltam ebből előnyt szerezni, hogy megoldom ezt a szituációt. Úgyhogy előtték a rajtot, a célom az a döntőbe kerülés volt, illetve hogy egy jobb időt tudjak futni, mint az előző versenyemen, ami sikerült, 8-11-et futottam, ami már sokkal jobban tetszett, mint az osztravai 8-22-öm, úgyhogy annak nagyon örültem. Viszont a bedobás pillanatában sajnos éreztem, hogy valami történt a hajlítómmal, ugye ott a combomnál, és egy kicsit megijedtem, hogy pontosan mi is történt, mert nem teljes mértékben emlékeztem rá, de úgy voltam, hogy rendben, semmi baj, most egy kicsit lehet, hogy meghúztam, de ez holnapra vagy holnap utára már teljesen rendben lesz. Sajnos ez nem így volt, másnapra rosszabb lett, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy inkább haza utazom, nem pedig a következő versenyre, mert nem mertük bevállalni a túlsérülés vagy a rásérülés kockázatát, úgyhogy inkább hazautaztam. Egyébként nem történt nagy dolog, szóval egy kicsit megsérült a lábam, úgyhogy úgy döntöttünk az edzőmmel és így a gyógytornászokkal, miután megnéztük ugye, hogy mennyire sérült meg a lábam, hogy sajnos ezt a fedett pályaszezont nekünk el kell engedni a továbbiakban, hogy a szabadtérre tudjunk koncentrálni, és tényleg, hogy leminimalizáljuk a rásérülés esélyét annak, hogyha esetleg az országos bajnokságon vagy bárhol máshol versenyzek, akkor nehogy rosszabb dolgot csináljunk, így inkább félretettük most ezt a szezont, még hogyha fáj is, lelkileg, mert szerettem volna megmutatni, hogy mi is van bennem, és hogy mennyi munkát tettünk idén is ebbe bele, de tudom, hogy szabadtéren ez majd kifizetődik.
És hát akkor gondolom, most egyfajta rehabilitáció zajlik, felépülés hogyan zajlik, amúgy ezt miként képzeljük el nálatok sportolóknál, azért mindig nagyon gyorsan regenerálódtok.
Természetesen, amint hazautaztam, rögtön el is indult a rehabilitáció, kezdve ugye egy képalkotói vizsgálattal, megnézzük, hogy a sérülés milyen mértékű, és konkrétan egyetlen egy napot sem pihentem, tehát már másnap azonnal elkezdtük a rehabilitációt a gyógytornászaimmal. Az első hét nyilván ilyenkor óvatosan, tehát ez nem ilyen nagyon kemény gyógytornától áll fel, de hétről hétre egyre erősebb gyakorlatokat és egyre nehezebb dolgokat csinálunk. Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez a rehabilitáció. Most vagyok ugye a 5. hétben, általában egy ilyen sérülésnek 6-7 a regenerációja is, amíg teljesen helyre jön. Úgy gondolom, hogy sikerült, hisz már most elkezdhettem visszaállni az edzésmunkába, még nem teljes körülön, még sprintelni, meg gátazni még nem tudok, de már az edzés javába be tudok csatlakozni, úgyhogy ennek nagyon örülök. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk.
Az OB-n, az országos bajnokságon ért egy meglepetés, hiszen ugye a sérülés miatt ott már nem tudtál versenyezni. Egy plakettet vehettél át az Európai Atlétikai Szövetségtől. Miért is kaptad ezt a díjat, ezt az elismerést?
Nagy meglepetésként ért a telefonhívás, hogy egy ilyen nagyszerű díjat vehetnék át az országos bajnokságon. Ez a díj egyébként 2025-ben futottam ugyanúgy az országos bajnokságon. Én 7.95-öt futottam a 60 méteres gátfutás döntőjében, ami U23-as Európa rekordot jelentett. És ezt a díjat, tehát így egy évvel később gondolta a szövetség, hogy szeretné nekem átadni, mert tényleg ez így olyan jó volt, hogy ugyanott, ugyanazon a helyen egy évvel később. Egyébként ez egy fantasztikus díj, úgy gondolom, hogy azért ennek van súlya, idézőjelben. Hatalmas dolognak élem meg, hisz sosem gondoltam volna, hogy ilyen díjnak lehetek így a birtoklója, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Nagyon nagy dolog, ugye ez az Európai Atlétikai Szövetségtől kaptam. Jelenleg még áll ez a csúcs, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre.
Egy sportoló számára amúgy mit jelent egy ilyen rekord, így te számodra nem csak konkrétan ez a rekord, hanem általában véve az, hogyha sikerül egy rekordot megdönteni, a magáénak tudhatja, mit jelent ez számotokra?
Hát nyilván ez egy mérföldkő minden atléta életében. Szerencsére már így a korosztályos magyar csúcsokat, egy párat már sikerült megszereznem. Ez mindig hatalmas dolog, és amúgy tök jó, hogy mindig, hogyha közeledik az ember egy ilyen csúcshoz, akkor benne van, hogy milyen jó lenne, hogyha ezt megdönthetné, és időzőjelben beleírná magát a történelembe, talán ezt így tudnám elmondani. Nyilván ez az U23-as Európa rekord, ez egy másik kategória, tehát ez egy brutális dolog, ez tényleg nagyon, nagyon nagy dolognak tartom, de egyébként jó dolog a csúcs, de én olyan vagyok, hogy én igazából nem másokra szeretném hasonlítani magam, hanem inkább magamból szeretném mindig a legtöbbet kihozni. Hogyha sikerül egy-egy ilyen címet megszereznem, az fantasztikus érzés, de mindig magamat próbálom legyőzni.
És itt említetted, hogy azért egy ilyen Európa csúcs az másabb, miben másabb, mint akár egy országos, de gondolom egy VB csúcs, akkor az meg, vagy egy olimpiai csúcs, az még nagyobb érzés, de gyanítom azért, mert hogy akkor Európa összes versenyzőjek közül kiemelkedsz.
Egyértelműen, nyilvánvalóan ez egy korosztályos csúcs, tehát nem egy felnőtt csúcs, azért az egy nagyon-nagyon másik szint, és jelenleg még nem is állok a közelébe. Ez az U23-as csúcs, ez egy tényleg egy megpecsételte így az utánpótlás éveimet, és tényleg így megkoronázta az egészet. Sajnos azért nem olyan hú, de erős ez a csúcs. Úgy gondolom, hogy ezt el fogják hamarosan venni, hisz tényleg nagyon fejlődik így a női gátfutás, és így tényleg a korosztályos szinten is, nem csak felnőtt szinten is. Úgyhogy ezzel tisztában vagyok, de ez már így az enyém, úgyhogy a díjat megkaptam. Nyilván erre mindig nagy örömmel fogok visszatekinteni.
Volt-e már olyan csúcsod, rekordod, amit esetleg már valaki átvett, vagy átadtad úgymond a stafétát, mert ezt akartam még megkérdezni, ebben az esetben még nem történt meg, hogy amúgy milyen egy sportolónak, milyen érzés azt átélni, hogyha mondjuk valaki megdönti az ő csúcsát, vagy akár, gondolom azért az egy kicsit másabb érzés, ha te magad döntöd meg a saját csúcsodat.
Nyilvánvalóan, hogyha saját magamnak, akkor az egy nagyon-nagyon jó érzés, de még eddig nem volt arra példa, és még nem voltam olyan helyzetben, hogy valaki elvette volna az eddigi korosztályos csúcsaimat, de fel vagyok rá készülve, tisztában vagyok vele, hogy mindig lesznek, akik jönnek, és tényleg erősebbek, vagy jobbak lesznek, mint én, szóval amúgy én erre annyira nem stresszelek rá. Tisztában vagyok azzal is, hogy van olyan korosztályos magyar csúcsom, ami egy kicsit gyengébb, de azt is tudom, hogy van egy-kettő, amit azért tényleg szerintem nehéz lesz megdönteni, mert még azok olyan idők, amiket még én se képzeltem el abba az időbe, hogy olyat fogok majd tudni futni. Úgyhogy van, amit könnyebb lesz elvenni, és tudom is, hogy melyiket fogják szerintem leghamarabb, de tudom azt is, hogy melyik lesz, ami igazán fel fogja majd adni a leckét.
És neked van-e olyan, amit kitűztél már célul, hiszen még te is még fiatal csillag vagy, és hát biztos, hogy törekszel felfele. Vannak olyan csúcsok, amiket te most kitűztél, akár felnőtt csúcsok?
Természetesen mindig kell valami célt kitűzni, de annyira nem szeretnék erre rágörcsölni. Nyilván vannak számok a fejembe, amiket szeretnék elérni, akár évről évre, vagy így úgy nagyságrendileg, vagy tényleg így a pályafutásom alatt, de mint az előbb is említettem, én annyira szeretném inkább csak, tehát a gátfutás az nem egy küzdősport, tehát nem kell szó szerint megküzdenünk egymással, hanem mindenkinek megvan a maga pályája, itt mindenki ugye azt csinál, amit tud, és mi nem szólunk bele úgy egymásnak a futásaiba. Szóval én mindig arra próbálok törekedni, hogy magamból hozzam ki a legtöbbet és a legjobbat, és majd meglátjuk, hogy ez majd mit fog hozni a jövőben. Úgyhogy én erre nem stresszelek rá, majd lesz, ami lesz, de célok azért vannak.
Szezonod további része majd hogyan alakul, miként folytatódik így a felépülés a regeneráció után majd?
Ugye most egy kicsit másabb, mint hogyha tényleg egészségesen kezdhettem volna el a felkészülést, bár így ugye sajnos a fedett pályás világbajnokságról lemaradok, ami a március 20-ától fog majd kezdődni, azt hiszem. Úgyhogy most azt mondom, hogy egy kicsit előnybe vagyok, mert hogyha ott versenyeztem volna, akkor még utána lett volna egy kis pihenő, és utána kezdtük volna el. Most meg már ott vagyok, hogy lassan ugye visszaállhatok az edzésekbe, szóval próbálunk minél hamarabb formába lendülni, de a legfontosabb az, hogy ezt a sérülést teljes mértékben a hátunk mögött hagyjuk, és hogy a későbbiekben sem térjen vissza. Tehát ez a legfontosabb, hogy ez totálisan meggyógyuljon, megerősödjön, és jobb legyen, mint valaha. Terveim szerint majd áprilisban lesz edzőtábor, illetve május végén szeretném majd elkezdeni a versenyeket, vagy inkább június elején, majd ezt az állapot vagy a forma fogja mutatni. Leginkább majd külföldön fogom elkezdeni a szezont, de még egyelőre annyira korai erről nyilatkozni vagy beszélni, hogy még nem tudjuk. Nyilvánvalóan a fő verseny augusztus közepén lesz a felnőtt Európa-bajnokság, ahova már szerencsére szinte rendelkezem, és ez egy hatalmas dolog, hogy nem úgy kell készülnöm egy világversenyre, vagy egy Európa-bajnokságra, hogy tényleg küzdjek azért, hogy ott lehessek, hanem már úgy készülhetek, hogy ott kell kihozni a legjobb formát, a csúcsformát, úgyhogy ez most idén a legnagyobb feladat. Remélem, hogy sikerülni fog. Az edzőmmel rajta vagyunk, hogy ez így legyen.
Sérüléssel zárta a fedett pályás szezont Tóth Anna gátfutó, Osztravában kezdte meg idei fedett pályás verseny szezonját a DVTK atlétája. Ezt követően a németországi Karlsruhe-ban volt egy versenye, ahol a célba érkezéskor sérült meg. Anna már a rehabilitáció nagy részén túl van, így már edzőjével a szabadtéri szezon tervezik. Egy meglepetés érte viszont a fedett pályás szezon alatt, hiszen egy újabb díjat vett át Nyíregyházán az országos bajnokságon. Megkapta az Európai Atlétikai Szövetség hivatalos plakettjét U23-as Európa rekordjáért. Tóth Anna gátfutót a riporter Sütő Dávid Pelé kérdezte.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Thank you.